Ez itt a Marosvásárhelyi Rádió beszélgető és vita műsora az Értsünk Szót. Ma az amerikai olajvállalatok és a kisközösségi érdekképviselet viszonyáról, az őshonos kisebbségekről, az indiánokkal szembeni rendőrségi atrocitásról, és arról beszélgetünk, hogyan érinthet ez itt minket Kelet-Európában. Van egy látszólag távoli és perifériális amerikai botrány, ami mégis világbotránnyá kezd dagadni, és egyre nagyobb figyelem fordul feléje, ez a Dakota hozzáférés olajvezeték ügye, amellyel kapcsolatban immár hónapok óta tartanak az egyre durvuló tiltakozások. Erről a jelenségről, ügyről írt Földi Bence a Magyar Nemzetben, és arra kértem, hogy segítse megérteni, hogy mi is ez a konfliktus, és miért vált nemzetközi üggyé.
Nehéz megmondani azt, hogy miért vált nemzetközi üggyé, viszont arról könnyebb beszélni, hogy Amerika szerte miért vált üggyé. Ugye ez az olajvezeték egy 4 államon áthúzódó 3,8 milliárd dolláros projekt, ami 450 ezer hordó olajat hordana naponta, viszont ennek a nyomvonala áthalad egy egykori indián temetőn, ami a munkálatok során derült ki.
Ez az álló szikra Sioux rezervátum.
Igen, annak a külső területén egyébként, tehát nem a rezervátumon belül, hanem attól kicsit távolabb, de találtak indián sírokat, és ebből lett úgymond a botrány. Ez az egyik fele. Van egy olyan fele is, hogy ugye környezetvédelmi szempontok játszanak. Tehát az indiánok azt mondják, hogy ha netán bármi baj történne ezzel a föld alatt húzódó olajvezetékkel, akkor az ő ivóvíz készleteit, vagy készleteiket veszélyeztetni. Szóval többrétű a dolog. És nyilván azért is vált belőle végül is nemzetközi ügy, mert a tiltakozó indiánok, akik azt szerették volna, hogy leállítsák a projektet, szóval velük szemben a hatalom úgymond egyre durvábban lépett fel.
Próbáljuk egy kicsit szétszálazni ezeket a történeteket, mert számomra még mindig furcsa az, hogy tényleg ez a belügy, ez most már napi politikai hírré vált a nemzetközi hírportálokon, és látom azt, hogy itt erdélyi magyarok is nagyon aktívan követik és szolidarizálnak, és persze van ebben romantika kiállni az indiánok mellett, de azt hiszem, hogy szimptomatikusan azért benne van jó néhány olyan történet, olyan viszony, olyan politikai és gazdasági kérdés, ami ismétlődik nemzetközi szinten is. Az egyik ilyen probléma halmaz ez az amerikai olajipar, olajlobbi, ami hát egyrészt egy nagyon erős gazdasági tényező, és kérdés az, hogy ezzel szembe lehet-e fordulni, kell-e szembe fordulni, kinek jó ez, kinek nem jó az. Másrészt kérdés az, hogy ez a bizonyos amerikai gazdasági erősítés, érdekvédelem, amit Donald Trump is fennen hirdetett, és amivel tulajdonképpen választást nyert, ez mennyiben lehet nemzeti érdek, és ha nemzeti érdek, akkor emellett hogyan lehet érvelni?
Hát ezeket kérdezem. Alapvetően az biztos, hogy olajvezetékekre szükség van az Egyesült Államokon belül is. Ugye ez a legbiztonságosabb módja az olaj szállításának, és leggyorsabb módja is egyben. Viszont az amerikai olajvezetékek nagyon elöregedtek. Egy 2012-es felmérés szerint az Amerikán belül futó olajvezetékeknek a fele idősebb volt, és van 1000 kilométer, ami kvázi apokaliptikus helyzetben van. Tehát bármikor baj történhet, és történtek is már bajok a közelmúltban. Voltak olyan 2010-ben, meg 2012-ben is olyan nagy ilyen vezeték problémák, amikor több százezer hordónyi olaj ömlött ki az amerikai földre, csak azért, mert nem volt elég korszerű az olajvezeték. Szóval erre mindenképp szükség van. A másik fele, hogy Donald Trump érdekérvényesítő ereje, ez megmondani szerintem, mert ugye azt látjuk Trump-al kapcsolatban, hogy szinte az összes kampányigéretét megszegte eddig, úgyhogy nehéz megmondani, hogy mit fog csinálni pontosan.
Most Donald Trumpról beszélünk, és arról, hogy az amerikai gazdasági érdekek mennyiben helyezhetők minden fölé, például egy Sioux indián rezervátum fölé is. De hát ez a botrány, ez nem a Trump érában kezdődött, ez súlyosan terheli az Obama adminisztrációt. Két okból, ha jól értem, egyrészt azért, mert erről a vezetékről, illetve nyomvonalról nem történt előzetes egyeztetés és konszenzus sem született, másrészt azért, mert ennek a botránynak első fejezetét gyakorlatilag az amerikai média megpróbálta eltúlni, vagy médiumok eltusolni, nem tudom, félve fogalmazó, nem kerültek be, igen, és civil összefogás kellett ahhoz, meg jó néhány nagyon bátor és kockázatot vállaló újságíró, hogy egyáltalán ez hír lehessen. Mi történt itt? Miért kellett ezt, és hogyan lehetett ezt így elfolytani?
Az első feléhez annyit, hogy elvileg voltak egyeztetések, mindkét fél azt állítja, hogy nem volt, vagy hát hogy nem olyan volt az egyeztetés, amilyet szerettek volna. A Dallasi Energy Transfer Partners, amelyik építi ezt a olajvezetéket, azt mondja, hogy ők megpróbáltak többször is elmenni az indiánokhoz, de az indiánok éppen minden alkalommal azt mondták, hogy a konklávéjuk éppen véget ért, és hogy jöjjenek vissza legközelebb. Az indiánok meg azt mondják, hogy nem is jöttek, szóval nehéz kideríteni pontosan, hogy mi is az igazság ebben az ügyben. A második feléhez pedig szerintem az tartozik hozzá, hogy az indián ügyeket egyébként kicsit elhallgatják az amerikai médiában, és szerintem ahhoz, hogy ebből mégis ügy legyen, nem csak a bátor újságírók kellettek, hanem azok a fehérbőrű, zöld környezetvédő aktivisták, akik kiálltak az ügy mellett. Szeptemberben már olyan személyek szólaltak föl, mint mondjuk Bernie Sanders, demokrata elnökjelölt aspiráns, aki ugye akkor már csak vermonti szenátor volt, meg hasonló nagyobb kaliberű politikusok. Októberben és novemberben pedig már egyre több nemzetközi szinten is ismert sztár, zenészek, színészek álltak ki a projekt ellen.
A Trump kampánnyal kapcsolatban az vált meghatározó narratívává, hogy itt a lecsúszó fehér középosztály protest szavazatai segítették hatalomra az új amerikai elnököt, és kevesebb szó esik arról, hogy milyen faji alapú konfliktus sorozat rázza meg Amerikát most már évek óta. Ha szó esik róla, akkor általában az afroamerikai közösség és a fehérek konfliktusairól, összecsapásairól van szó. Az indián közösségeket érintő diszkriminációról, hátrányos helyzetről, feszültségekről miért van kevesebb beszéd? Miért vannak ezek elhallgatva?
Hát szerintem alapvetően azért, mert az indián népesség ugye már nem számottevő, úgymond az Egyesült Államokban, mint még ugye az afroamerikaiak láthatóan sokan vannak bizonyos környékeken. Viszont ellenük tapasztalt rendőri brutalitás például az hasonló mértékű, sőt, egy rendőrségi statisztikákon alapuló kutatás azt hozta ki, hogy valójában arányaiban az indiánok ellen nagyobb a rendőri brutalitás, mint az afroamerikaiak ellen. Kiszámolták, hogy 1 millió indiánra 7,6, nyilván ez egy szám, haláleset jut, amit rendőrök okoznak az Egyesült Államokban. Ez egy idei adat, tavaly ez még 5,49% volt. Tehát érezhetően vannak ellenük úgymond indulatok, csak mivel kevesen vannak, szerintem, ez az én véleményem, nem kerül úgy be a hírekbe.
Meg hát ezt nehezebb is megfogalmazni, közös ügyé tenni, ugye az amerikai polgárjogi aktivizmus, a Black Lives Matter mozgalom, az azért már kitaposta a maga útjait, megvannak a maga csatornái, ennek van egy módja, hogy hogyan lehet erről beszélni, népszerűvé tenni. Az amerikai indián érdekképviselet ehhez képest sehol sincs. Mennyire volt ez az Obama kormányzat számára kínos, vagy kezelendő, vagy... Tehát ott mégiscsak egy olyan kormányzatról beszélünk, amelyik a kisebbségjogvédelmet, az esélyegyenlőséget, az antirasszizmust felvállalta, és ezzel a történettel zárni ezt az időszakot, hát több mint súlyos. Ezt hova teszik, vagy hogy lehet erről beszélni, vagy hogy beszélnek róla?
Nehéz megmondani. Szerintem egyébként ez a történet nem úgy fog fennmaradni hosszú évek múltán, hogy ez egy indiánokkal szembeni valamilyen diszkrimináció lett volna, hanem nyilván egy indiánokkal szembeni lépés is, meg környezetvédelmi probléma is. Tehát megpróbálják majd szerintem úgy beállítani, hogy ez nem az volt, aminek tűnt. Nyilván az amerikai társadalom nehéz helyzetben van ebből a szempontból, mert mégiscsak egy őslakos kisebbségről van szó, akit ugye leigáztak annó az őseik, és szóval nehéz erről a kérdésről beszélni szerintem. Ráadásul én, ahogy láttam, az amerikai indián kisebbség bizonyos szempontból kicsit hasonlít a közép-kelet-európai roma kisebbséghez, abból a szempontból, hogy az érdekképviseletet ellátni hivatott személyek, azok nem túl sikeresek ebben, ellenben meggazdagodnak. Tehát látok egy olyan...
Tehát egy kisebbségvédelmi korrumpálhatóságról beszélünk?
Nem akarom ezt ennyire kimondani, de valami ilyesmit. Tehát én látok olyan tendenciákat, hogy vannak, akik nagyon meg tudnak gazdagodni az indiánok közül is, de mégsem tesznek eleget úgymond az egész közösség érdekében.
Egyéb hasonlóságokat is lehet itt párhuzamot vonni közép-európai kisebbségvédelem és amerikai kisebbségvédelem között. Például azt itt Erdélyben nagyon sokszor szokták emlegetni, hogy hát az őshonos kisebbségek más elbírálást igényelnek, kapnak, mint a nem őshonos kisebbségek. Ez elvi szinten is sok szempontból megkérdőjelezhető, és gyakorlati szinten számomra ez az ügy azt üzeni, hogy attól, mert az amerikai indiánokat őshonos kisebbségként tartják ott számon, nem garantáltak jobban vagy erősebben a kisebbségi jogaik, mint egyébként. Beszéljünk még erről majd, erről a történetről perspektívában, de most térjünk oda-vissza, hogy van Amerikának egy új elnöke, aki a fehér szupremácia lebegtetésével vált elnökké, a kóbolyok elnöke. Hogy fog ez a kormányzat a jövőben, mit mondhat ezeknek az indiánoknak, hogyha komolyan veszi a maga kulturális nemzeti identitását, ahogyan ő ezt kialakította?
Ez is nehéz kérdés. Viszont szerintem érdemes elkülönválasztani a kampányt és a kormányzást. Szerintem kormányzás szintjén az indiánokkal kapcsolatban különösebben nagy változás nem várható. Viszont azt érdemes megemlíteni, hogy Donald Trump és az indiánok viszonya az eddig sem volt felhőtlen. A 90-es években elég sokat csörtésztek, úgymond, a felek. Ez, mert hogy akkoriban több kaszinót is nyitottak az indiánok, volt egy ilyen kaszinónyitási hullám, és ekkor ugye Donald Trump féltette a saját szerencsejáték bizniszét, és emiatt elég sokszor beszólt az indiánoknak, viszont voltak olyanok, akikkel ki tudott egyezni. De alapvetően az indiánok nyilván nem örülnek neki, hogy Trump lett az elnök, de mondom még egyszer, szerintem kormányzás szintjén olyan komolyabb változás nem lesz ebben a kérdésben.
Hát ez különös fényben világítja meg az Obama és a Trump adminisztráció viszonyát, és azt, hogy mi is rejlik a hivatalos programok és kampányok mélyén. Nézzünk végezetül a saját sajtó körmére. Az, hogy ilyen nehéz volt áttörni a hallgatást, hogy működtet az elhallgattatás ilyen ügyekben is, hát ez egy súlyos felismerés. Hogyan, mit tehet a sajtó, vagy mit fog tenni, vagy változhat-e a Dakota hozzáférés olajvezetékről és az indiánok ügyéről való kommunikáció, vagy lezajlik jó néhány ilyen poszthippi koncert, mindenki, aki ezt fontosnak tartja, elmondja, hogy számára szimpatikusak az indiánok, aki nem, az elsüt néhány indián viccet, és minden megy tovább úgy, ahogy eddig. Mire számítunk?
Szerintem inkább utóbbi várható egyébként. Én úgy látom, hogy az ehhez hasonló ilyen nagy tiltakozás kiváltó ügyekből végül mindig az lett, hogy pár olyan ember, akiknek tényleg nagyon szimpatikus volt a téma, mondjuk újságírók, azok alkalmasint foglalkoznak újra és újra a témával, de az inger küszöböt azt nem tudják ezzel átütni. Tehát szerintem komolyabb változás ezen a téren se várható, nyilván ez szomorú. Én speciál igyekszem azért az indián témával foglalkozni többet is, de nyilván csepp a tengerben módján nem lehet művelni. Én mondom, azt várom, hogy nem lesz komolyabb változás sajnos ezen a téren sem. A média továbbra is ilyen elhallgató.
De ez hogy működik, ez az elhallgatás? Hogy akkor azt mondta a CNN-nél a főszerkesztő, vagy mit tudom, Fox News-nál, hogy nem, gyerek, ezt nem hagyjuk a fenébe, nem küldünk kis tábot. Hogy megy ez? Tehát, hogy...
Nem, egyszerűen nem jut el hozzájuk az információ, szerintem ennyire egyszerű. Ugye a mostani helyzetnél is alapvetően a helyi médiumok voltak azok, akik elkezdték ezt az ügyet követni. Az olajvezeték építési területéhez, meg a rezervátumhoz közeli Bismarck városának lapja, a Bismarck Tribune hozta először ezeket a cikkeket, és ezek voltak azok a cikkek, amik végül eljutottak ilyen-olyan úton-módon a nagy szerkesztőségekhez is. De hogyha nyilván a helyi sajtó nem lett volna ilyen erős adott esetben, akkor valószínűleg nem is tudnánk arról, hogy van egy ilyen tiltakozás. A helyi sajtó szerepe szerintem ebben a kérdésben nagyon fontos.
Ugye ez azért izgalmas ez a fele ennek a drámának, mert folyamatosan arról szól most a vita, hogy hát a közösségi média korában milyen könnyű manipulálni, meg hogy az álhírek és a közösségi média működése és a megosztások száma milyen összefüggésben van egymással, és akkor hogy lehet ezt kontrollálni, meg átláthatóbbá tenni a rendszert. Na de hát ez az állószikla Sziú rezervátum drámája, ez azt mutatja, hogy nem kell feltétlenül egy ilyen manipulatív mechanizmus, algoritmus ahhoz, hogy manipuláció vagy elhallgatás történjen. Elég az, hogyha nincs kidolgozva a lokális, a helyi, a kisközösségi történetek mainstreambe juttatásának a módja. És ezt viszont meg lehet oldani, erre vannak technikák, van média gerilla harcmodor, és ebből média történetileg is lehet valamit tanulni.
Így van, mindenképp. Szerintem ez az egyik nagy tanulsága ennek a történetnek, hogyha nincs egy rendes kidolgozott stratégia, akkor sokkal nagyobb munka úgymond bekerülni a mainstream médiába, mert tényleg már tavasztól zajlottak ilyen tüntetések, viszont először a hírekbe csak augusztus végén kerültek be, mármint a mainstream hírekbe ezek a tüntetések, tehát nagyon sok idő eltelt ebből a szempontból.
Ha végignézek a világ térképen, akkor azt látom, hogy egyik rezervátum éri a másikat, és mindegyik rezervátumon belül történik egy lokális dráma, gyakran tragédia. Nem lehet, és nem kell feladni, mert íme, hogy ebből lehet még valami láthatót és hallhatót kiholni. Kicsiholni. Kérdés az, hogy ezt mennyire lehet fenntartani. Követni fogjuk mi is ezt az ügyet. Úgyhogy arra kérem Földi Bencét, a Magyar Nemzet újságíróját, aki a napokban jelentetett meg cikket a Dakota hozzáférés olajvezetékről, hogy legyen még a vendégünk, és beszéljünk erről, amennyit csak lehet. Köszönöm szépen!
Igyekszem, köszönöm szépen én is.